Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája: az emberi teremtést nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia, de hogyan éljünk vele? Beszélgetés Nyírő András szociológussal, történésszel, a Jókai Labor projektvezetőjével, a mesterséges intelligencia nevelésben való felhasználásáról és az ezzel kapcsolatos vatikáni állásfoglalásokról.
Friss információ, nemrég adtunk hírt arról, hogy a Hittani Dikasztérium, illetve a Nevelés és Kultúra Dikasztérium egy közös jegyzéket adott ki éppen ezzel a témával kapcsolatban, hogy mik azok a szempontok, amelyek alapján érdemes, kell, vagy éppen nem szabad használni a mesterséges intelligenciát. Azért beszélgetünk Nyírő Andrással, mert egy olyan projektet vezettek be, hoztak létre Magyarországon, amely azt célozza éppen, hogy akár középiskolásoknak, vagy általában a nevelésben hogyan lehet a mesterséges intelligencia bevonásával közelebb vinni akár a szép irodalmat is, legyen az a 19. század jelesül Jókai.
Igen, nekünk ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy mit lehet kezdeni a mesterséges intelligenciával. Akkor, amikor elkezdtük ezeket a fejlesztéseket egy évvel ezelőtt, amikor kijött először a ChatGPT az új szolgáltatásaival, és mindenki számára elérhető lett ez a technológia, itt létrejött egy új intelligencia, ami nem szerves alapon, nem biológiai alapon jött létre, hanem gépek hozták létre, szilikon alapú, és hát ez egy kicsit olyan, mintha tulajdonképpen egy másik világ küldöttével beszélgetne az ember. És hogy mi lesz így velünk? Hogyan lehet így haladni? Nekem ilyenkorú gyerekeim vannak, mit fognak ezek csinálni a munkaerőpiacon? Tehát ezek a kérdések, nem azt mondom, hogy motoszkáltak, hanem inkább robbantak szét az ember fejében, amikor ezt elkezdte használni. És hát az a kérdés, hogy mit lehet avval kezdeni, hogy itt van ez az új technológia, mit tudunk mondani a gyerekeinknek? Tehát alapvetően ez volt a fő kérdés, és hát így nagyon kapóra jött az, hogy a Petőfi Media Groupnak az egyik feladata az volt, hogy a Jókai évre készüljön föl, ugye most idén 200 éves, most van a bicentenárium a Jókainak, és tulajdonképpen így adódott, hogy Jókai, aki a jövő század regényét írta, aki teljesen nyitott volt az új technológiákra és az új világra, és fantasztikus elképzelései voltak, Vernével vetekedő víziói, hogy őt mutassuk meg mesterséges intelligenciával, és nézzük meg azt, hogy ha Jókai találkozik a mesterséges intelligenciával, akkor mi fog történni.
És mi történik?
Ugye az első dolog, amit megpróbáltunk összerakni, az, hogy néz ki az, hogyha egy ilyen mesterséges intelligencia modellbe belehelyezzük Jókai regényeit, és elkezdünk beszélgetni ebben a modellel. Ez tulajdonképpen viszonylag gyorsan elérhetővé vált ez a technológia, tehát egy fél év alatt ezt megnyitott az OpenAI, a ChatGPT, és lehetővé vált az, hogy akár egy egyszerű előfizetéssel is több könyvet vagy anyagot föltöltsünk, és utána erről beszélgessünk. És elindult egy párbeszéd, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Nekem az egyik első kérdésem az volt, hogy mit gondol a mesterséges intelligencia, hogy olvassák-e a mai gyerekek, a mai fiatalok Jókait, vagy mi a véleménye. És azt gondoltam, hogy fogok majd kapni valami lila kedves mesét arról, hogy igen, Jókai mennyire fontos, stb., de nem. Hanem egy nagyon árnyalt képet kaptam. Azt kaptam, hogy amit egyébként én magam is gondolok, hogy nagyon nehéz olvasmány a mai fiatalok számára, egy másik nyelven íródott, nagyon sok a tájleírás, hiszen akkor még nem volt mozgókép és fotó, tehát az emberek avval szórakoztak, hogy ezeket a szövegeket olvasták, de ma már sokkal gyorsabbra vágyunk, de ugyanakkor ezek a romantikus szövegek, ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a fiatalokhoz közel hozzuk őket, mert tele vannak érzelmekkel és kapcsolatokkal, pont azokkal a témákkal, amik nekik fontosak. Ezt így egy válaszban megjött. Hát erre én úgy éreztem, hogy ez már nagyon érdekes, tehát hogy ebben szívesen együtt vagyok és gondolkozom, és onnantól fogva gyakorlatilag egy ugyanolyan interjút készítettem, mint amiben mi most vagyunk. Elkezdtem kérdezgetni a ChatGPT-t, hogy akkor hogyan. Tehát hogyan tudnánk közelebb hozni, mik ezek az érzelmi szálak, és szépen kibomlott egy teljesen más olvasata a lyukai regényeknek, mint amit én mondjuk az általános iskolában tanultam. És ebből lett egy hatalmas nagy szövegkorpusz, szépen kigyűjtöttem ezeket a szövegeket, a kollégáimmal ezt együtt átnéztük, és utána arra gondoltunk, hogy ha ez a képi világ ilyen nehézkesen jön át szövegben, akkor nézzük meg, hogy a mesterséges intelligencia mit tud csinálni. És arra kértük a rendszert, hogy a Jókai leírásai alapján készítsen képeket. Mondjuk 18. századi vagy 19. századi festőknek a stílusában. És akkor elkezdtünk tovább gondolkozni, hogy mit lehetne csinálni, itt már magyar tanárokkal közösen egy nagyon izgalmas műhely munka alakult ki. A magyar tanárok számára ugye rögtön az első kérdés az az volt, hogy miben tudja könnyíteni a munkájukat a mesterséges intelligencia. Milyen programot, milyen tanmenetet tudna írni, milyen ötleteket ad. És a kollega ezt ki is próbálta, és azt mondta, hogy tulajdonképpen nem rossz az a tanmenet, amit elkészített a ChatGPT, de az a helyzet, hogy azért ebben a formában nem lenne tanítható. Ugye a gyakorlatban, tehát ő egy gyakorlati ember, aki nem tudom, 15-20 éve tanít magyart egy elit gimnáziumban, egyébként egy egyházi gimnáziumban, és azt mondja, hogy hát ez azért így nem tanítható, és akkor elkezdett rajta dolgozni, elkezdett rajta gondolkozni. És tulajdonképpen ezt a mintatantervet, amiben benne van egyrészt a ChatGPT használata, másrészt sok más multimédiás dolog, de akár olyan ötletek is, hogy hogyan lehet játszani Jókai kapcsán mindenféle számítógép nélkül, ebből összeállított egy tanmenetet, és most ez is elérhető a weboldalunkon. Tehát összeállítottunk egy olyan weboldalt, ahol ennek a képes összeállításnak az összes képét lehet látni, és egyébként lehet látni hozzá azt is, hogy a felhasználók, a tesztelők milyen kommenteket írtak hozzá, ami szerintem sokkal érdekesebb, mint maguk a képek. Másrészt pedig összeállítottunk egy saját GPT-t, egy mesterséges intelligencia programot, amin keresztül lehet beszélgetni és kérdéseket föltenni egy olyan mesterséges intelligencia programnak, amelyik 10-15 Jókai regényt ismer nagyon alaposan. Úgyhogy ebből áll a weboldalunk, és ez a kísérlet, amit összeraktunk.
Élesben kipróbálták ezt, vagy ez még tesztfázisban van?
Kipróbáltuk, a szolgáltatás elérhető az interneten, és ennek alapján ilyen teszt tanításokat folytattak, és hát gyakorlatilag azóta nagyon sok visszajelzést kapunk az egész szolgáltatásról. Nagyon sokaknak megindította a fantáziáját ez a lehetőség, hogy a mesterséges intelligenciához hogy érdemes viszonyulni. Tudnék, az alapvető probléma az mégiscsak az, hogy az iskolákban, de a munkahelyeken is egy nagyon súlyos kérdés az, hogy mi legyen a viszonyunk ehhez a mesterséges intelligenciához. És itt jön a Vatikánnak az állásfoglalása, ami számomra nagyon fontos, és tulajdonképpen egy kicsit erre szerettem volna helyezni a hangsúlyt, hogy ennek egy olyan példát mutatni, ami valóban gyakorlatilag itt van. Tehát az állásfoglalás az tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy eszköz, nem egy másik élőlény, nem egy ember, nem valaki, aki fölöttünk van, akinek nagyobb a tudása, akivel nekünk versenyezni kéne. Ez a mi asszisztensünk, egy segédlet, egy eszköz, egy ugyanolyan segédlet, mint régen az írógép volt, később a Google volt, vagy a számítógép, a Word. Egy eszköz, ami hatékonyabbá tudja tenni a munkánkat. De nekünk kell uralni, a mi javunkat kell szolgálni. Ez a vatikáni álláspontnak számomra a legfontosabb üzenete. És tulajdonképpen ezt próbálom mondani azoknak, akikkel együtt dolgozunk, vagy akik érdeklődnek az iránt, hogy hogy érdemes ezt használni. Tehát ebből az is következik, hogy én nem feltétlenül értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy tiltani kell ezt a dolgot. Tehát sokan egyetemeken is vannak ilyen állásfoglalások, hogy ne foglalkozzunk vele. Ez szerintem nem vezet sehova. És a Vatikánnak is tulajdonképpen egy nagyon fontos mondása ezekben az állásfoglalásokban, egy nagyon fontos mondat, hogy ez elkezdődött, ezt nem lehet visszatekerni a palackba. Tehát itt van velünk ez a mesterséges intelligencia, mindenkinek a telefonján ott van, nem lehet megkerülni. Tehát lehet egy darabig tiltani, lehet védekezni ellene, de sokkal jobb az, hogyha megtanuljuk azt, és megtanítjuk a gyerekeinknek azt, hogy ezt hogyan kell használni.
Mi a neve a projektnek?
jókai, tehát ugye ebben van egy kis szójáték, mert jók után tettünk egy pontot, és így az AI, a mesterséges intelligencia angol rövidítése tulajdonképpen kiadja azt, hogy itt egy olyan projektről van szó, ami jókai műveit mutatja be a mesterséges intelligencia segítségével. Az a helyzet, hogy nagyon sokat fejlődik maga a mesterséges intelligencia, és ugye ez egy 2 éve közöttünk lévő technológia, és én az első napoktól fogva használom, és azt látom, hogy drámai sebességgel fejlődik, fölfoghatatlan. Én tényleg a 90-es évek elejétől követtem, és részt vettem az internet fejlődésében és alkalmazásaiban. Ott is nagyon gyors volt a fejlődés, de hát ott hetekben, hónapokban mértük a dolgokat. Itt viszont én azt látom, hogy napokban, meg néha órákban történnek olyan drámai változások, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottunk. Tehát ugye a legfrissebb ilyen történet az az, hogy az Egyesült Államokban ugye a Trump elnök beiktatása után egy nappal bejelentettek egy 500 milliárd dolláros hatalmas nagy mesterséges intelligencia fejlesztést. És néhány órával később, de tényleg néhány órával később kiderült, hogy a kínaiak elindítottak egy olyan szolgáltatást, amit 6 millió dollárból hoztak létre, és versenyképes avval az OpenAI-jal, ami eddig hihetetlen mennyiségű pénzt emésztett föl. És ennek az lett a következménye, hogy egy tőzsdeválság alakult ki az összes mesterséges intelligenciás cég, de a technológiai cégeknek a papírja is annyit vesztettek, amiből 2 ilyen központot létre lehetne hozni, tehát a 500 millió dollár helyett 1 milliárd dolláros veszteséget éltek át ezek a cégek. Tudni, kiderült az, hogy mindezt egyszerűbben is lehet csinálni, és ez néhány nap alatt történt. És hogy mennyire gyors az egésznek a mozgása, nekünk van most egy olyan feladatunk, hogy egy popzenei adatbázisnak a mesterséges intelligenciás bemutatását kell kialakítanunk, és ebben a projektben a kollégáim néhány nap alatt ki tudták próbálni, hogy mit hoz a kínai mesterséges intelligencia, hogy hogyan működik. Tehát ezek olyan léptékek és olyan viszonyok, amit tényleg nagyon nehéz fölfogni. És azt kell megértenünk, hogyha pedagógusokkal beszélünk, vagy olyanokkal, akik a jövő nemzedékét készítik föl, hogy a gyerekeink egy ilyen munkaerőpiacra fognak kikerülni. Ebben kell helytállniuk, egy olyan világban, ahol már a tárgyszerű tudás, a konkrét tematikus tudás, a lexikális tudás igazából teljesen leértékelődött. De ebben nem azt mondom, hogy erre nincsen szükség, mert ahhoz, hogy tudjunk érvelni, hogy tudjunk gondolkozni, hogy ki tudjuk használni ezeket a szoftvereket, ahol szükségünk van tárgyi tudásra. Tudnunk kell, hogy mikor volt a Mohácsi vész, és mikor született Jókai ahhoz, hogy értelmes mondatokat tudjunk megfogalmazni, hogy a kultúránkról, a közösségünkről tudjunk nyilatkozni. De ennek az értéke, a munkaerőpiaci értéke a nulla lesz, hiszen bármilyen információt bármikor elő lehet állítani. Tehát erre egyetlen egy példát mondanék, ami nagyon plasztikus. Az egészségügyben, ugye, hogyha az ember kap egy leletet, akkor általában az szokott lenni, hogyha ez a lelet egy kicsit ijesztő, akkor az ember elmegy egy másik orvoshoz, adott esetben egy magánorvoshoz, és meghallgatja, hogy mit mond erről a leletről. És ugye ezért fizet adott esetben mondjuk 30-40 ezer forintot. Most az a helyzet, hogyha ezt a leletet lefényképezzük, és a mesterséges intelligenciának odaadjuk, akkor ugyanazt a véleményt fogjuk megkapni, amit egy orvos így el tud mondani. Ezt az Egyesült Államokban sokat tesztelték, mi is nézegettük itt az eredményeket, orvosokkal konzultáltunk, hogy ezek mennyire megbízhatóak ezek az elemzések, és hát azt mondják, hogy igen, gyakorlatilag ezekből az adatokból ide lehet eljutni. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk például egy orvos egy másodvéleményével mire fog tudni jutni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség orvosra, ez azt jelenti, hogy az orvos is, a páciens is ugyanazokhoz az információkhoz és ugyanazokhoz a következtetésekhez tud hozzájutni, és ez fölértékeli az orvosnak a tapasztalatát, a személyes, az emberi tapasztalatát. ha ezt eszközként tudja használni, és azt tudja mondani, hogy rendben van, nem avval terhelem az agyamat, hogy ezeket az adatokat végignézem és elemzem, hanem ezt megkapom az asszisztensemtől, aki ebben az esetben egy digitális asszisztens, akkor tud avval foglalkozni, ami a legfontosabb a betegével. Tud vele beszélgetni, el tudja neki mondani, hogy mi a probléma, el tudja mondani azt, hogy hogyan lehet tovább lépni. És ugyanígy a tanárnál is, hogyha azt látjuk, hogy a gyerekünk adott esetben egy szöveget például mesterséges intelligenciával fordít le, nem biztos, hogy ez a világ vége. Lehet, hogy több szöveget fog tudni olvasni.
Tehát nyilván
Ha
az
fog.
embernek kell egy nagy tudás, lexikai tudás is a fejében, egy rendszerezés és annak az elvnek a képessége, hogy ezeket az információkat aztán szelektálja, és akkor megmondja, hogy ez a gép ezt csinálja, az a gép pedig azt csinálja. Tulajdonképpen ez egy újabb, mondjuk ilyen háztartási alkalmazottként is felfogható.
Igen, csak hogy a tanárok számára, akik a jövő nemzedékét készítik föl, nekik az a kérdés, hogy hogyan tudják ezt megmagyarázni értelmesen a gyerekeknek. Tehát hogyan tudja motiválni azt a fiatalt arra, hogy tanuljon meg mondjuk azt a 3-400 évszámot, amit annak idején nekem meg kellett tanulnom az érettségire, hogyan tudjuk ezt elérni akkor, amikor ezt a 3-400 évszámot két mozdulattal ma ki lehet listázni. Azt gondolom, hogy ehhez tényleg újfajta pedagógiai modellek kellenek, újfajta megközelítések kellenek, hogy megértessük a gyerekekkel is, és valahogy elfogadtassuk azt, hogy ebben a világban is szükség van tárgyi tudásra, mert anélkül nincs kultúra.
Talán, hogyha sikerélményt adunk nekik, én azt gondolom, hogy azzal lehet őket ösztönözni, illetve azzal, hogy a befektetett munka az arányos azzal, hogy ki mennyire elégedett önmagával. Tehát, hogyha én lemásolom a pattársamról, vagy megkérdezem a mesterséges intelligenciától, az ugyanaz, mert nem én vagyok az, aki ezt tudja, és aki ehhez úgy jutott hozzá, hogy a saját agy munkáján keresztül. Tehát szerintem ezt kell megérteniük valahogy, egyszerűen edzeni kell az agyunkat, különben nem fog úgy működni, ahogy működhetne.
Ez nagyon érdekes, amit mond, mert az én számomra volt egy nagyon fontos pont, amikor ezt valaki elmagyarázta, amit most ön mondott, és ugye, hogy fáradtság, tehát, hogy az eredményhez fáradtságra van szükség. Nick Cave nevű zenésznek valaki elküldött a mesterséges intelligencia által gyártott Nick Cave-szerű verseket. Tehát nagyjából ugyanazt csinálta, amit mi csináltunk a Jókaival, Nick Cave verseit próbálta reprodukáltatni mesterséges intelligenciával, és elégedett is volt vele, elküldte az énekesnek avval, hogy na, akkor most itt van, és tessék. És a Nick Cave a következőt válaszolta erre. A Jóisten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. megpihent. És azért pihent meg, mert fáradt volt. És azért volt fáradt, mert teremtett. És minden teremtéshez fáradtságra van szükség. És teremtés nincsen fáradtság nélkül, tehát hogyha te odaülsz a gép elé, és ki nyersz ebből valamennyi szöveget, az sosem lesz művészet. Amikor én írtam ezeket a verseket, mondja Nick Cave, akkor én szenvedtem. Vagy szerettem. Voltak bennem érzelmek. A gépben nincsen. És ez egy nagyon szép gondolat, nekem nagyon tetszik, hogy valóban az, amit mondott, csak alátámasztani tudom ebből az idézettel, és megerősíteni, hogy igen, az emberi teremtésre, a szellemi munkára nagyon nagy szükség van, és nem fogja kiváltani a mesterséges intelligencia. Maximum hatékonyabbá tesz minket, ahogy a háztartási gépes példájában is szerepel, ugye attól, hogy vannak porszívóink, meg vasalóink, nem dolgozunk kevesebbet, ezt minden háziasszony és mindenki, aki háztartást vezet, tudja. A Vatikánnak az álláspontja az azért hihetetlenül fontos, mert azt mondja, hogy nem feltétlenül a nagy szervezetektől kell várnunk. Természetesen jó az, hogyha a nagy szervezetek lépnek ebben, és vannak is ilyen kezdeményezései, még a Vatikánnak is. De azt mondja, hogy rajtunk felhasználókon áll az, hogy hogyan használjuk ezt a dolgot, hiszen a legvégén nekünk fogják eladni ezeket a szolgáltatásokat, és hogyha mi jó dolgokra akarjuk használni, és egészséges dolgokra akarjuk használni, akkor az egész történet egy jó irányba tud elmenni.
Akkor éljünk ezzel a felelősséggel és a lehetőséggel is, és barátkozzunk ezek szerint a mesterséges intelligenciával. Köszönöm szépen Nyírő Andrásnak, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor mindenkit arra buzdítok, hogy nézzen körül az interneten, és keresse a Jókai projektet. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink vasárnapi adásunk hangzott el. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Programajánló következik.